Szinte minden hétre jut egy gyilkosság Magyarországon, amit családon belüli vagy párkapcsolati erőszakban követtek el. Gyakran kiderül, hogy a tragédiát évekig tartó bántalmazás előzte meg, és sokszor az áldozatot hibáztatják, amiért ennyi ideig tűrt. A párkapcsolati erőszakkal foglalkozó podcastunk első részében a bántalmazó személyiségét boncolgattuk, most pedig az áldozatok portréját igyekszünk megrajzolni. Én Fazekas Pálma vagyok, beszélgető partnerem pedig ezúttal is dr. Wirth Judit jogász, a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület önkéntese, aki több mint 20 éve segíti a bántalmazottakat.
Megpróbáltuk megrajzolni a bántalmazónak a profilját, valóban a bántalmazottét meg lehet-e rajzolni. Ott sem igazán beszélhetünk arról, hogy befolyásolná a helyzeket. Az iskolázottság, az, hogy egy depressziós településen élnek, vagy pedig egy nagyvárosban, így van ez?
Abszolút így van. Azt szoktuk mondani erről, hogy a bántalmazottaknak egy közös jellemzőjük van, hogy van egy bántalmazójuk.
Az, hogy valaki bántalmazottként meddig marad benne egy ilyen kapcsolatban, azt vajon befolyásolja-e az, hogy gyerekkorában mit látott?
Azt abszolút befolyásolhatja, de leginkább az befolyásolja, hogy amit gyerekkorában látott, vagy megtapasztalt, mert nyilván, ha az ember egész pici korától kezdve azt tanulja, hogy nem ér semmit, akkor nem olyan nagyon meglepő, hogyha valaki felnőttként ugyanezt a vonalat folytatja, vagy ezt el akarja, fenn akarja tartani benne, vagy még inkább el akarja hitetni benne, akkor ez nem fog neki föltűnni. Tehát ez nem annyira meglepő. Hanem nem is annyira ettől függ, hanem attól, hogy az, amit gyerekkorában megtapasztalt, és amit gyerekkorában látott, azzal kezdette már valamit felnőtt korában. Mindenkinek az önbecsülését le lehet törni. Vannak bántalmazók, akik kifejezetten szeretik a kihívásokat, és kifejezetten olyan áldozatokat keresnek, akik sikeresek, magabiztosak, mert szeretik azt érezni, hogy még az ilyen nőket is mondjuk az uralmuk alá tudják hajtani. De tipikusan az van, hogy a bántalmazók így ráülnek a hullámra, és szimatolnak, és válogatnak, és ezért is a másik dolog, amire így nagyon haragszom, az ilyen bevonzás típusú narratívák, mert hogy az van, hogy a bántalmazók azok vadásznak.
Tudatosan vadásznak?
Hát eléggé tudatosan, mert hogy azok tipikusan a nehéz esetekkel nem kezdenek. Tehát aki úgy tűnik, hogy túl sok energia lesz, azzal nem kezd, hanem azokkal kezd, akinél mondjuk a megismerkedés pillanatában rögtön kiderül, hogyha nem akart valamit eredetileg, akkor is 2-3 nyomulással rá lehet dumálni. Van egy nagyon-nagyon fontos és jó könyv, a Félelem adománya magyarul is megjelent tavaly, amiben a szerző, aki egy biztonsági szakértő és párkapcsolati erőszak, családon belüli erőszak túlélő volt gyerekkorában, onnan szedte az alaptudását arról, hogy például hogy ismerünk fel bántalmazókat, meg hogy mik a fontos dolgok, amiket egy kockázatelemzésnél végig kell, meg egy biztonsági tervezésnél végig kell venni. Ő például így végigvezeti, hogy egy bárban megismerkedünk egy új pasival, és azt mondjuk, hogy megkérdezi, hogy akarunk enni valamit, ránézünk, szimpatikus, nem annyira, azt mondjuk, hogy nem. Még 2-3-szor megkérdezi, amikor 3-szor azt mondjuk, hogy igen, akkor ő húz egy strigulát a fejében. Hogy erre megkérdezné valaki tőlem, hogy tudatosan vagy nem tudatosan, irreleváns. Persze, hogy tudatosan, attól, hogy gyors, meg attól, hogy nem kell végig gondolnia. Nyilván nem úgy született, hogy tudta, hogy kell strigulát húzni, hogy valakit bele tud-e manipulálni valamibe. Akikor meg kellett tanulnia azt, hogy most gyorsan tudja ezt már csinálni, attól ez még tudatos a szónak abban az értelmében, hogy nem ösztönös. Tehát akkor húz egy strigulát, oké, meg tudtam változtatni az akaratát, és így tovább. Tehát igen, kinézik maguknak, és nyilván, hogyha valaki olyan közegből jön, akkor könnyebben előfordulhat, hogy nem vár többet az élettől.
Nagyon gyakran, szinte mindig egy ilyen párkapcsolati erőszakról szóló történetnél a kommentekben előkerül az áldozathibáztatás. Miért nem lépett előbb, miért nem hagyta ott, észre kellett volna venni a jeleket, mit gondolt az első pofon után, hogy ez majd jobb lesz? Hogyan működik ennek a pszichológiája? Tehát valóban mi az, ami egy nőt ott tart egy kapcsolatban akkor is, hogyha nagyon sokszor bántják, a évek óta folyik ez a bántalmazás, hogyha a gyerekek ezt végignézik és rámennek, hiszen őket is traumatizálja ez a helyzet, vagy adott esetben ők is fizikai erőszak áldozatai.
Én szerintem sokkal érdekesebb azon gondolkozni, hogy működik az áldozathibáztatás pszichológiája. Mert hogy azt mindenki meg tudja mondani, ha őszintén megkérdezik tőle, és nagyon jó okai lesznek rá, hogy miért maradt pont addig, ameddig maradt.
Milyen válaszokat szoktak erre adni?
Erre van egy kiadvány, az a cím, hogy miért marad, mivel ez az általános kérdés, amit föl szokás tenni. Egy 80 oldalas füzet, nyugodtan olvass el bárki, mindig van rá jó ó. Azért, mert szeretem, azért, mert amikor nem ilyen, akkor jó fej, azért, mert ő a gyerekek apja. A társadalmi nyomások, amik egy nőket bele kényszerítenek gyakorlatilag, meg bentartanak egy ilyen kapcsolatban is akár, külön, hogy elismernék amúgy, hogy a kapcsolat maga tényleg ilyen, azok olyan tömegesek, hogy azokról is könyvtárnyi irodalmat lehet írni. Az az érdekes szerintem inkább, hogy miért az az embereknek az automatikus és elsődleges reakciója, hogy hogyan hibáztassák az áldozatot. Mert volna más út is előttük, például nézhetnék azt, hogy hogyan tudnának segíteni. Nézhetnék azt, hogy igen, de ha ez igaz, mindez igaz, akkor mit kell nekünk most csinálni azért, hogy ez ne legyen így. Társadalmilag, meg egyénileg én hogyan tudok segíteni, meg mit tudok tenni azért, hogy a társadalmunk az úgy nézzen ki, hogy ez ne legyen egy ilyen gyakori és állandó helyzet. Mehetnének abba az irányba, hogy nézzük már meg, hogy ez az elkövető, ez mi a fenét csinál, ez miért gondolja, hogy ezt mind csinálhatja. Az áldozathibáztatásnak a lényege az, amikor az emberek rögtön elkezdik automatikusan azokat hibáztatni, akik bajban vannak, akkor az a számukra azt a megnyugvást hozza, hogy én nem kerülhetnék ilyen helyzetbe. Tehát ez semmi más, mint a biztonságos világba vetett hitüknek a megerősítése, ami egy hamis tudat. Mert hogyha ilyen hülye, akkor nekem nincs vele dolgom. És ez meg a másik, hogy lényegesen kényelmesebb, hogyha nekem nincs vele dolgom. Ugye ez az egyik óriási különbség a narcisztikus és a bántalmazó narratíva között. Hogyha valaki narcisztikus, akkor nyilván volt egy anyja, aki elrontotta, és azzal van a baj, és akkor nézzük megint persze meg, hogy mit, a nők mit rontottak el. És hogyha pedig valaki bántalmazó, akkor az egész társadalomnak dolga van vele, és mindannyiunk felelőssége az, hogy ne csinálhassa azt, amiről azt hiszi, és a jelek szerint egyelőre joggal, hogy neki joga van hozzá, miközben valójában nincs hozzá joga, vagy azt nem mondják, kérne hogy ez hozzá, hogy joga legyen.
Magánügy, ami a belül történik, igen. Az magánügy.
A hárításnak nagyon sokféle megjelenési formája van, ezt is mondják, hogy magánügy, azt is mondják, hogy nem igaz, azt is mondják, hogy a bántalmazottak őrültek, és vagy egy mindenféle egyéb diagnózisokkal látják el őket, azt is mondják, hogy az elkövetők őrültek, akkor sincs vele dolgunk, mert menjen és javítassa meg magát, nem megy, és nem javítatja meg magát, mert ő rohadtul nem szenved attól, amilyen neki van, ami szintén megkülönbözteti a pszichiátriai betegségektől, mert azok általában nem szoktak feltétlenül nagyon jók lenni a szenvedő alany számára sem. Tehát a hárításnak jó sok megjelenési formája van, az áldozathibáztatás az egyik. Én azt mondanám mindenkinek, akinek az első gondolata az, hogy az áldozatot hibáztatja, hogy mi történne vele belül, benne, hogyha kiderülne, hogy nem az áldozat a hibás, akkor az ő világa hogyan omlana össze? Akkor ő mennyire érezné magát biztonságban a világban?
Milyen lehetőségei vannak egy áldozatnak, hogy kilépjen egy ilyen kapcsolatból, illetve eltérnek-e a lehetőségei annak, aki mondjuk egy faluban él, attól, aki mondjuk egy nagyvárosban él?
Mindenhol sajátos nehézségek vannak, tehát az adott közegre jellemző nehézségek. Észleltünk például egy ilyen nehézséget, hogy egy értelmiségi, nagyvárosi, viszonylag jómódú középosztálybeli nőnek például okozhat a speciális nehézséget, hogy intézményrendszeri segítséget kérjen. Mert nem ahhoz van szokva. Ahhoz van szokva, hogy önellátó, ahhoz van szokva, hogy a saját életét azon a körön belül, amennyire a bántalmazó engedi, ő intézi. Nyilván nem szokott jellemzően az önkormányzat szociális osztályára szaladgálni, tehát ez például lehet egy nehézség. Ugyanakkor viszont például mondjuk egy kis településen élő, nem annyira jó módú nő számára objektíve nehézség lehet az, hogy akár az egyik faluból a másikba se tud eljutni, mert nincs annyi pénze sem az ő saját rendelkezése alatt, hogy egy buszjegyet vegyen, vagy nincs busz. Tehát mindenhol sajátos nehézségek vannak. Én azt szoktam, vagy mi legalábbis a segélyvonalon azt szoktuk ezzel csinálni, hogy mindenkinek az adott körülményeire nézve nézzük át a korlátokat és a lehetőségeket, és annak a fényében próbálunk bármilyen biztonsági tervet létrehozni. Nem érdemes lebecsülni egyik fél nehézségét sem. Nem beszélve arról, hogy van egy speciális réteg, a kifejezetten jómódú, tipikusan értelmiségi vagy vállalkozó réteg, ahol azt gondolják, ugye van is ez a kifejezés az aranykalickáról, ahol azt gondolják, hogy bántalmazottak azért nem lépnek ki a kapcsolatból, mert nem akarják feladni a jómódot. Hát az a helyzet, hogy amikor bántalmazottak egy ilyen nagyon látványos jómódból kilépnek, akkor konkrétan elég gyakran, tényleg elég gyakran, egészen konkrétan nincstelenné válnak, mert az elkövetőjük nagyon körültekintően gondoskodik róla, hogy semmiük ne legyen, vagy amiük van, az éppen ne legyen elég semmire. Én azt gondolom, hogy ez az aranykalicka, ez bizonyos értelemben igaz, de bizonyos értelemben egy olyan kifejezés, ami csökkenti ennek a valóságának a súlyát, amikor valaki tényleg szembenéz vele, hogy nincs hirtelen, nincs hol lakni, annyi pénzt nem fog kapni, amennyiből egy lakást tudna venni magának, még akkor sem, hogyha elvileg a vagyon közös volt, és ő már mondjuk beletette az egész életét abba, hogy a gyerekeket nevelte. A gyerekek, amikor vele vannak, akkor nélkülözni fognak, amikor az apjukkal vannak, akkor nem tudom, Hawaii-ra utaznak. Hogy ezeket a különbségeket, ezeket megélni a valós életben, ezek tényleges, komoly, nagy nehézségek.
Miközben egy ilyen kifejezés, hogy aranykalicka elbagatelizálja tulajdonképpen azt, ami itt valójában történik. Nem találkozod a bántalmazott férfival?
Előfordul néha, ez egy anomália, ezt a társadalom nem támogatja, hogy úgy mondjam, és ezért az a nő, aki férfit bántalmaz, az egy elég nagy furcsaság, de természetesen azért előfordul, és pontosan ugyanazokat élik meg a párkapcsolat erőszakban a férfi áldozatok, ha ők válnak áldozattá, mint azok a nők, akik egyébként a 95%-át kiteszik ennek a jelenségnek.
Az is jellemző rájuk, hogy ők is évekig képesek benne maradni egy kapcsolatban?
Abszolút, igen. Évekig benne maradnak, próbálják túlélni, rettentően fontosak nekik a gyerekek, de valóban, tehát nem úgy, mint a bántalmazóknak, akik elválnak, és aztán elkezdenek gyereket perelni, csak azért, mert tudják, hogy ezzel a szétválás ellenére is fönntarthatják a kontrollt és a terrort a volt partnerük felett, tehát őnekik nem azoknak a bántalmazóknak nem a gyerekek fontosak. Azoknak a férfiaknak, akik párkapcsolati erőszakázatai, vagy akár férfi, de nevelnek közösen gyereket, azoknak tényleg a gyerek a fontos. Úgy pont ugyanazokat a dolgokat szokták mondani, mint női áldozatok tömegével, akik telefonálnak hozzánk.
Bár gondolom, ott azért a fizikai erőszak ritkább.
Van egy pár ilyen gyakorlatias különbség. Egyrészt kevésbé súlyos sérüléseket szoktak okozni nők férfiaknak, nem feltétlenül, de így tipikusan. Nehezebb egy férfit elszigetelni, mert ugye társadalmilag elfogadott, hogyha egy nő nem dolgozik, mert mondjuk otthon van a gyerekekkel, az nem vált ki megütközést, azon így nem furcsálkodnak az emberek. Kevésbé elfogadott, hogy egy férfi nem dolgozik, tehát például egy férfit a munkájától elszigetelni, lényegesen nehezebb, és megint itt azért fölhívnám a figyelmet, hogy hogyan ágyazódik bele a társadalmi közegeinkbe és elvárásainkba ez a fajta jelenség, amitől ez aztán így nemek szerint leírható lesz. Tehát nehezebb egy kicsit elszigetelni a családjától is valamennyire, de a külvilágtól kifejezetten általában kisebb, kevésbé súlyos sérüléseket szoktak elszenvedni a férfiak, és hát rövidebb ideig maradnak azért benne a bántalmazó kapcsolatban.
Évekig tart egy bántalmazó kapcsolat, és némelyik néha addig eszkalálódik, hogy gyilkosság lesz a vége. Lehet-e tudni, hogy melyik az a pont, amikor ez már oda tart, hogy valami végzetes történik?
Hát ezzel kapcsolatban szoktunk kockázatelemzést végezni, ez volna mondjuk a rendőrség feladata is normális körülmények között, és igen, elég gyakori, hogy ha egy visszatekintünk párkapcsolati erőszak kontextusában megölt nők korábbi megnyilvánulásaira, bejelentéseire, vagy ismerősöknek, családtagoknak szólásaira, ahol ők azt érezték, hogy nagyon nagy a baj, hogy életveszély veszély van gyakorlatilag. És egyébként elég sokszor maga az elválás, vagy a távozás is. Tehát az, amikor egy nő, aki nagyon megpróbált kitartani, és nagyon megpróbálta túlélni valahogy a házasságban, vagy a párkapcsolatban ezt az egészet, mondjuk a gyerekek miatt, vagy bármi egyéb oknál fogva, vagy tényleg annyira lojális volt a partnerével. Tehát nagyon gyakori, hogy nők akkor mennek el végül, amikor tényleg attól tartanak, hogy életveszély van. Tehát igen, vannak jelek, előfordul, hogy bíróságon nők ilyeneket mondanak, és ez nagyon furcsának tűnik az ott jelenlevő igazságügyi szakemberek számára, hogy a szeméből láttam, de hogy igen, ez egy visszatérő elem a szakirodalomban rengeteg beszámolóból, hogy a bántalmazók gyűlöletének a mértéke, ami a szemükből tükröződik, az levehető, azt leveszi az áldozat, aki elég jól ismeri nyilván a rezdüléseit, hiszen a túlélése függött tőle már többször, vagy az, hogy mennyi idő alatt hagyja abba a verését, vagy hogy mikor száll le róla, és hagyja abba a gúnyolódást. Tehát elég jól ismeri valószínűleg, és igen, föl tudja mérni. Ugyanez igaz fordítva is azokra az esetekre, ahol a bántalmazott nem bírja tovább, és öli meg az elkövetőt. Az előzőnek az előzménye tipikusan az, hogy az elkövető egyre jobban és jobban bepörgeti magát, és esetleg az, hogy érzékeli azt az ellenállást az áldozat részéről, hogy már nem akarja tovább tűrni, vagy már nem akarja tovább bírni, például nem érdemes bejelenteni egy bántalmazónak, hogy az emberrel akar tőle válni, vagy különösebben érzékeltetni vele, mert attól a pillanattól kezdve következik az két legveszélyesebb év. Az ilyenfajta ölések, azok tipikusan onnantól kezdve két éven belül szoktak, megint ezek statisztikák, nyilván vannak kivételek, de tipikusan akkor szoktak megtörténni. Visszafelé pedig az történik, hogy amikor az áldozat egyre csak föl, hiába valóan kér segítséget, és kért innen, és kért onnan, és fordult ide, és fordult oda, és sehonnan nem kapott, és mindenhol falakba ütközött, és mindenhonnan csak visszapattintották. Viszont az elkövető sikere hitette el vele azt, vagy ténylegesen nincsenek objektív lehetőségei, vagy sikere hitette el az elkövető azt, hogy nem lehet tőle elmenekülni, akkor a végső kétségbeesésben szoktak az áldozatok is öléshez folyamodni.
Nyilván nincs két egyforma gyilkosság, de egészen más a büntető jogi megítélése általában, amikor a bántalmazó úgymond hirtelen felindulásból, vagy egy bántalmazás során túllő a célon, és úgy megveri, megüti az áldozatot, hogy az belehal a sérüléseibe, illetve az, amikor egy bántalmazott nem bírván tovább a bántalmazást, úgy dönt, hogy megöli azt, aki bántja őt. Ezek eléggé más megítélést szoktak kapni.
Ezek nagyon más megítélést szoktak kapni, és én a jogi tanulmányom során nagyon sokat morfondíroztam ezen, hogy ezt ugye az állam kiveszi az önbíráskodást az emberek kezéből, és pedig azon az alapon veszi ki, hogy ezt majd ő elintézi. És aztán, amikor ezekben az esetekben nem intézi el, akkor irdatlanul megbünteti az ilyen formán önvédelmet gyakorló szemét azért, mert nem tudja ráhúzni a jogos védelemnek a különféle kritériumait, amik például arról szólnak, hogy a helyzetben kell reagálni, meg arról szólnak, hogy nem lehet túlvédekezni, tehát hogy nem, például ha valaki nem eszközzel támad, akkor nem lehet eszközzel visszatámadni, tehát hogy gyakorlatilag a férfiak közötti párbajnak a kritériumot alkalmazza erre a helyzetre, amelyben előzőleg következetesen elmulasztotta életvédelmi kötelezettségét, ami miatt kivette ezeknek az áldozatoknak a kezéből, egyébként nyilván helyesen amúgy, az önvédelem lehetőségét. És igen, amikor egy bántalmazóra azt mondják, hogy nem tudom, nem is szokták ezt, egyszerűen csak így az indulatára hivatkoznak.
Nem azt mondják, hogy hirtelen felindulásban.
Igen, tehát hogy arra hivatkoznak, hogy föl volt indulva, nem gondolta, hogy meg fog halni, mert annyiszor megverte, hogy nem halt meg, hát miért gondolta volna, hogy meg fog halni. Hát az csak véletlen volt, hogy pont a patkára esett, és ott szétlocsant a feje, de ő eredetileg nem ezt tervezte. Tehát én azt gondolom, hogyha bármiféle igazságot szeretnénk tenni ebben a dologban, akkor én két módosítást látnék szívesen a joggyakorlatban. Az egyik az az, hogy ezeket a kínzás és embertelen bánásmód kritériumai alapján kellene elbírálni ezeket az öléseket, amiket bántalmazók agyonveréssel például valósítanak meg. Ez a minimum, és az összes minősítő körülményt, és hozzávenni azokat az eseteket, amelyek alapján ő azt gondolta, hogy majd most nem fog meghalni, mert már annyiszor túlélte. És a másik oldalon pedig azt mondanám, hogy akkor, amikor azt a nőt elítélik, aki egy ilyen hosszú bántalmazási folyamatból teljesen reménytelen körülmények között végül is megöli a bántalmazóját, ővele párhuzamosan eljárást kell indítani az összes létező intézményrendszeri dolgozóval szemben, akinek ő valaha bejelentést tett emberülésben való részvételért. Ez fair lenne, én azt gondolom. Mert hogy ezeket az intézményrendszereket azért hozták létre elvileg, és ha végignézzük ezeket az öléseket, akkor mindegyiknél meg lehet találni, hogy kérték ezek a nők. A gyerekvédelmi intézményrendszer, az igazságszolgáltatási intézményrendszer valamelyik elemének a segítségét, és nem kapták meg.
A bántalmazóra visszatérve, fontos lenne dokumentálni azokat a lépéseket, amik végül az eszkalációhoz és a gyilkossághoz vezettek, de hát hiszen éppen ez a probléma, hogy ezekről nagyon sokszor nem tudunk.
Hát, ha nem akarunk, akkor nem tudunk. Ha akarunk, akkor tudunk. És ugyanez igaz a gyerekekre is. Én nem találkoztam még olyan túlélővel, és elég sok túlélővel beszéltem gyerekkori bántalmazás kapcsán is, és felnőttkori bántalmazás kapcsán is. Ugye több mint 20 évet ügyeltem a NANE segélyvonalán, a saját praxisomban is nagyon sok túlélővel beszélek, a két szervezetnek, a Patennek és a NANE-nak nyújtott segítő tevékenységem során is nagyon sok nővel beszéltem, olyanokkal is, akik gyerekkorban voltak áldozatok, olyanoknak is, akiknek a gyerekei most áldozatok. Én nem találkoztam még olyannal, ahol nem lehetett visszakeresni, hogy kinek és hogyan jelzett, vagy hogyan volt nagyon nyilvánvalóan látható rajta, hogy mi történik otthon, gyerekkorában, és akár felnőtt korában is, és nem kapott segítséget, és falakba ütközött, és elhallgattatásba.
Milyen terápiára van szüksége? Egyáltalán kijöhet-e lelkileg valaki abból, hogy évekig egy ilyen bántalmazó kapcsolatban élt áldozatként?
Abszolút. Szent meggyőződésem, hogy ebből abszolút ki lehet jönni.
Kell hozzá segítség, vagy valaki magától is fel tud állni?
A segítség mindig hasznos, de azt is gondolom, hogy főleg ma már hozzáférhetők jó szakirodalmak magyarul, hozzáférhető sok vacak is, de vannak jók is, mondjuk arról, hogy mit érdemes olvasgatni, arról szerintem a NANE honlapján, a nőkjoga.hu honlapon, a Patent Egyesület honlapján, a Facebook oldalainkon, ezeken abszolút érdemes tájékozódni.
Ugye mind olyan egyesületről beszélünk, akik nem csak a párkapcsolati erőszak áldozatainak, de elsősorban nekik próbálnak segítséget nyújtani, és évtizedek óta működnek Magyarországon.
Így van, és hozzájárultak szerény mértékben, amennyire lehetőségeink engedték, de hozzájárultunk a jó szakirodalmak magyarul való megjelentetéséhez, és ezen kívül most már tényleg mások is. Tehát tényleg vannak jó szakirodalmak, vannak jó YouTube csatornák, magyarul is elérhetőek, vannak jó blogok, honlapok, tehát hogy azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőség vagy segítség áll rendelkezésre, akkor is, ha valakinek nincsen külső személyes segítsége, de persze az mindig jól jön. Én azt gondolom, hogy leginkább a legfontosabb elem egy terápiában az az, hogy a segítő legyen kellőképpen empatikus, és kifejezetten hasznos, ha van egy társadalmi kritikus, lehetőleg feminista szemlélete. Mert hogy tényleg a bántalmazás az egy társadalmi közegbe ágyazódik be, és nagyon-nagyon sok, hogy is mondjam, csak személyes bűntudatot, meg önvádat, meg önmarcangolást le tud venni az ember válláról az, amikor elkezdi látni, hogy hogyan hozza létre a lehetőségét a bántalmazásnak, a bántalmazó számára az a társadalmi közeg, amiben élünk, és hogyan nehezíti el a társadalmi közeg az áldozat számára azt, hogy talpra álljon, vagy kilépjen belőle, vagy kiálljon magáért.
Beszéltünk arról, hogy az áldozatokat elszigetelik a környezetüktől. Sokszor bármilyen furcsa is ezt megélni, nem tudja, vagy nem akarja tudni a közvetlen család sem, hogy itt mi történik a négy fal között. Ez az elszigetelődés, ez feloldódhat egy ilyen feldolgozás során, tehát visszatalálhat a régi barátokhoz, családokhoz, akár hibáztatás, lelkiismeret furdalás nélkül valaki, aki egy ilyen kapcsolatban volt?
Hát a felépülés során attól függ, hogy ez mennyire járt egy tudatosodási folyamattal, mennyire jár azzal a folyamattal, hogy elkezdi az érintett tényleg tudni, látni kritikusan a bántalmazó viselkedéseket, amelyeket nem csak a partnere produkálhat egyébként nyilván, vagy a volt partnere, hanem bárki más is. Ehhez képest fogja utána eldönteni, hogy akar-e például az eredeti, a származási családjával újra kapcsolatot teremteni, vagy nem. hogy a barátai közül ki az, akiket meg akar tartani, és ki az, akiket nem feltétlenül akar megtartani. Az a helyzet, hogy a bántalmazással kapcsolatosan nem lehet nem állást foglalni. Tehát az ember vagy az elkövető mellett foglal állást, vagy az áldozat mellett foglal állást, ha nem csinál semmit, az az elkövetőt támogatja. Vagy ha nem mond semmit, vagy ha nincs véleménye, mert ő pártatlan. Tehát a elkövető nem akar semmit, csak hogy az egész világ semmit ne csináljon, nézzen félre, ő majd csinálja azt, amit ő akar. Tehát ezt nem lehet kihagyni, hogy a bántalmazással szemben, nem feltétlenül az elkövetővel szemben, de bántalmazással szemben állást kell foglalni ahhoz igazából, hogy az ember tisztességes támogatója, vagy barátja, vagy rokona tudjon maradni egy bántalmazás által érintett áldozatnak. De ezt nyilván akkor tudja az ember így mérlegelni, hogyha tudatossá válik benne az, hogy mi történt valójában vele, hogy ez hogyan épült föl ez az egész rendszer, amiben őt benne tartotta az elkövető.
Amikor már hátrább tudott lépni ettől az egésztől. Ha valaki meghallgatta ezt a beszélgetést, és úgy gondolja, hogy ő egy bántalmazó kapcsolatban van, akkor mit tegyem?
Hát akkor mindenképpen azt javaslom neki, hogy a két szervezet számos elérhetőségeinek egyikén vegye fel a kapcsolatot velünk. Igen, tehát a NANÉ-nak van segélyvonala hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken este felé, 6-tól 10-ig, aztán egy héten egyszer szerdán napközben is. A Patentnak van jogsegélyvonala, hogyha jogi, kifejezetten jogi kérdés érdekelné az érintettet. Mindkét szervezetnek van chat ügyelete az interneten, mindkét szervezetet el lehet érni e-mailben is, segélykérő levelekkel, tehát is, hogyha krízis helyzetben van, és azonnali elhelyezésre van volna szüksége, amit csak krízis esetén, de akkor érdemes megpróbálni, akkor az OKIT, az Országos Krízis Intervenciós Telefonszolgálat vonalát érdemes hívni, ami éjjel-nappal hívható, és elvileg, ha van a hely, a Magyarországon fellelhető, nem elég, de mégis fellelhető menedékhelyek, anyaotthonok, családok átmeneti otthonainak egyikében, akkor ők tudnak arról felvilágosítást adni, hogy van-e hely, hogy ők jogosult, hogy jogosult-e oda menni az érintett. Szóval azt gondolom, hogy akkor mindenképpen nyúljon ki segítségért. Mert hogy van legalábbis mindenképpen, aki átgondolja vele ezt a helyzetet.
Dr. Wirth Judit jogásszal, a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület önkéntesével beszélgettem a párkapcsolati erőszakról. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!